Hogyan lehet élni a bűn árnyékában? Mit tehet valaki, ha gyilkosság történt a családjában, olyan, amit az egész országban nem felejtenek el soha? Ráadásul a gyilkos a saját nagybátyja. Helena Hentsen nem követte a rokonai által választott utat, ő nem akart elhallgatásba zárkózva élni, mint ami sem történt volna. Könyvet írt. Egy regényt, ami egyben tényfeltáró mű, korabeli dokumentumok, fényképek és családi beszélgetések olvashatók benne, amelyben a szerző megpróbálja rekonstruálni az eseményeket, a 20. századi Svédország leghírhettebb bűnügyének hátterét. Apró részletekből épül fel nagybátyja, Fredrik von Sydow és felesége Sophie története, egy fokozatosan széthulló, elidegenített és hazugságokkal teli családi élet. Harrach Ágnes fordította az Egy büntény árnyékában című könyvet. Kezdjük most azzal a beszélgetést, micsoda figyelmet kapott ez az eset 1932. március 7-én, és hát azóta is.
Ahány svéddel mostanában beszélgettem és említettem a könyvet, mindenki azt mondta, hogy ezt a gyilkosságot, mint fogalmat ismeri. Damszidovszka morden, a Sydowi gyilkosságok. Tehát ezt, mint kifejezést, ezt ismerik, és tudták, hogy valami szörnyűség történt, de nyilván ilyen részletességeben sohasem. Ez a többszörös gyilkosság azért is nagyon megmaradt a svédek emlékezetében, mert egy családon belül történt, és ilyen érthetetlen, hogy egy ennyire kiemelkedő családban, ahol minden családtag nagyon fontos szerepet tölt be a társadalomban, valaminek történnie kellett, aminek hatására a fiú meggyilkolja az apját, és még az éppen ott tartózkodó két háztartási alkalmazottat is.
Hát és aztán a feleségét. És saját magát.
Igen, ők maguk is öngyilkosak lesznek. És mindez hát egy pár órán belül zajlott le, és ahogy egyre jobban felderítette a rendőrség, ugye annak idején bestsellerként vették az újságokat, mindenki minden részletre kíváncsi volt, és meglepően jól lehetett dokumentálni magát a gyilkosságnak a napját.
És az a döbbenetes, hogy azt írja a szerző, hogy a családban milyen hallgattak erről. Egy ilyen titokkal élni, fölnőni, akkor is, hogyha sokadik generáció, az megrendítő azért.
Talán a könyvnek a legérdekesebb része a svédek részére ez lehet, hogy valóban ez van, hogy a gyilkosságtól a fiú öngyilkosságáig néhány óra telik el, tehát kb. 6 óra. Ezt ki tudták deríteni, de olyan részletességgel, hogy mit evett az étterembe, és hogy 100 koronással fizetett, és minden ilyen apró részletekig. De semmi háttért nem. A hölgy, aki írta, most már nem él, ő maga a gyilkos fiatalember testvérének a lánya. Tehát az ő családja nagyon-nagyon közel volt hozzá. És ráadásul ez a szerencsétlen akkor lány 15-16 éves volt. Tehát az írónőnek az édesanyja fedezi fel a gyilkosságot, tehát azt, hogy a lakásban valami nem stimmel. És ettől kezdve a neve, nagyon kiemelkedő neve, mert ugye von Sydow, mi is ismerjük a Max von Sydow színészt, aki szintén ennek a nagy családnak a tagja, hogy bárhol megjelenik és a neve előkerül, mindjárt mindenki arra gondol, hogy összefüggésben vele, és soha nem tud szabadulni tőle.
Az, hogy ilyen jól dokumentálta az a korszak, például a nagypapa személyiségének a megmutatása szempontjából nagyon érdekes.
Arra próbál fényderíteni, hogy lehetette valami óriási nézeteltérés, vagy valami háborúskodás apa és fia között, ami hát ide fajult, hogy a fiú egyszer csak teljesen elborul az agya, és ilyen rettenetes büntényt hajt végre. Amit előre is kigondolt, mert vásárolt egy vasrudat. Valaminek kellett a háttérben lenni, és ezt próbálja kideríteni, és hát 100%-os választ nem kapunk, csak valami olyasmit, hogy az apa nagyon kény és nagyon határozott ember, ami a társadalmi helyzetéből kiadóan ő volt a Munkaadók Szövetségének az elnöke, tehát egy magas pozícióban, szervező pozícióban van, ott szükséges volt, viszont ugyanez a bánásmód a családjában már nem volt tökéletes. A fiú viszont alapvetően egy kicsit más gyerek volt, ma már nyilván kapna valamilyen jelzőt. Iskolában nagyon nehezen illeszkedett be, nagyon-nagyon okos volt, nagyon kiemelkedett a társai közül, viszont nulla volt a magaviselete, tehát nem tudott beilleszkedni a hétköznapokba, és a tanáraival szemben sem tudott úgy viselkedni, hogy elvárták.
Úgy tűnik nagyon fontos az anyák szerepe, pontosabban az anyák hiánya ebben a regényben, mert hogy ugye Sophie is úgy nőtt föl, hogy nélkülöznie kellett az édesanyját, ugye Sofia Fredrik felesége. Tényleg az embert letaglózza, hogy hát, hogy egyrészt, hogy a nőknek milyen szerep jutott ezekben a tehetős családokban, és hogy milyen utat választottak, nem gondolva a gyerekekre.
Fredrik édesanyja az súlyos beteg. Már ő is pszichés beteg, tehát azért valami probléma már innen is kezdődik, ami miatt szinte soha nincs otthon. Ha meg otthon van, nem tudjuk, hogy mi minden történik, meg ő is orvosságokon él. Tehát már innen indul ez a probléma, hogy a gyerekek ilyen kis tínédzser korukban már ezzel találkoznak, hogy hát gyakorlatilag nincsen édesanyjuk. Sophie esetében pedig az anya konkrétan feláll és elmegy a családtól, szintén csak 12 éves a kislány, és soha többet nem beszélnek róla. Nem is mondják meg a gyerekeknek, csak egyszerűen elmegy. Ez is azért egy döbbenetes, mikor egy gyerek nem érti meg, hogy hova lett az anyja, senki semmit nem magyaráz, mert hogy a megmagyarázás még nagyobb szégyen lenne a
az apának.
Hát meg abban a társadalomban ez egy nagy szégyen, hogy egy gazdag nő elmegy egy cigánykrimással. És hát ez a két fiatal mind a kettő sokkal érzékenyebb az átlagosnál, és részben azért is találnak egymásra, mert annyira ebben hasonlóak, hogy érzékenyek, és mindegyik ott van egyedül szülői felügyelet nélkül, meg az apák folyton dolgoznak, és ebben így egymásra találnak. És Sophie hamar megérzi azt, hogy a fiúval nagyon nagy baj van, hiszen a házasságok is csak alig tart egy évig, de nem tud elszabadulni, mert úgy érzi, hogy ha ő nincs, akkor még rosszabb a fiú helyzete, és végül is ő szereti.
Nem szabadott kimutatni sem az érzelmeiket, hogyha jött egy új anyuka mondjuk az egyik családhoz egyik pillanatról a másikra, akkor az szó nélkül fog csikorgatva elfogadni, hogyha valaki teherbe esik, akkor nehogy kitudódjon, és bármiáron, de fenntartani a látszatot.
Ez a gyermekvárás, ez ugye kétszer fordul elő a regényben, és nagyon érdekes a kimenetelük. Ugye Fredriknek, a nyilkos fiatalembernek a nővére a saját főlegényétől gyermeket vár, de ezek után a kitűzött esküvőt elhalasztják. Tehát ez egy annyira elképesztő és érthetetlen dolog. Titokban kell megszülnie a gyermekét, de már mikor megtudja, hogy a vőlegény elhagyta, akkor megbénult. Tehát ő elviszik egy otthonba, a Svájcba, és ott bénultan hordja ki a gyerekét, és az anya vele megy, és hát ott viszont az anya még nagyon-nagyon erős, próbálja valahogy életbe tartani a lányt. Utána visszajönnek, a gyerekről ugye többet nem hallunk, visszajönnek, de az a lány soha nem lesz egészséges, társadalmilag elfogadható ember, nem tud lenni belőle. És utána ugyanebben a nagy családban megint megtörténik, hogy Fredrik és Sophie, akikről hát látszódik, hogy szeretnének összeházasodni, de még nem nagykorúak, mert csak 21 éves korukban lesznek nagykorúak, nem engedik meg nekik, és ott is eltávolítják a lányt, amikor gyermeket vár. Hát ez is ilyen elképesztő, hogy nem tanulnak az első esetből.
Harrach Ágnes fordítóval beszélgettünk az Egy büntény árnyékában című könyvről, ami egyébként szinte letehetetlen Helena Hansen kötetét a Tipotex kiadó jelentette meg.